Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő 4 vasárnapon át tartó időszak. A keresztény embernek az adventi időszak az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia táviratirodához eljuttatott közleményében. Azt írták, az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Szombattól már könnyedén, online formában is kitölthető a nemzeti konzultáció, mondta a Hitvégi Balázs a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. Ismertette, a nemzeti konzultáció.kormány.hu oldalt fel kell keresni. Ott egy gyors regisztráció után mindenki kap egy e-mailt, benne egy linkkel. A linkre kattintva nyílik meg a kérdőív, a válaszok bejelölése után egy utolsó kattintással be is küldhetik a válaszokat. Magyarország és a Magyar Honvédség minden támogatást megad, hogy a külszolgálaton lévő állomány továbbra is sikeresen végezhesse feladatait, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke azt követően, hogy Kaszab Zoltánnal, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósával Cipruson, majd Libanonban tájékozódott személyesen a biztonsági helyzetről. A tárca közleménye szerint Böröndi Gábor hozzátette, Magyarország célja, hogy a jövőben is fenntartsa hozzájárulását az ENSZ ciprusi és libanoni békefenntartó missziójához. Az ENSZ égisze alatt szolgáló magyar állomány hosszú évtizedek hagyományát folytatva elkötelezetten teljesíti szolgálatát. A vezérezredes a helyszínen tekintette át a katonák feladatait, ellátását. A Tisza belépett a drogpártok lobby hálózatába, jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a közösségi oldalán közzétett videónyilatkozatában. Szentkirályi Alexandra elmondta, a fővárosi közgyűlés ülésén a Fidesz-KDNP frakciója azt javasolta, hogy hozzanak döntést a budapesti drogstratégia eltörléséről, és alkossanak egy új tervet, amely kifejezetten drogellenes stratégia. A fővárosnak ugyanis most egy ultraliberális, a szerfogyasztók ártalomcsökkentését célzó stratégiája van, ami nem megelőzéssel, hanem a fogyasztókkal foglalkozik elsősorban, hívta fel a figyelmet. A kormánypárti politikus szerint azonban egy valódi kábítószer ellenes stratégiának nem lehet célja, hogy felügyelje és úgynevezett alacsony küszöbő szolgáltatásokkal támogassa a drogfogyasztók kényelmesebb és biztonságosabb szerhasználatát. Az egyetlen helyes irány, ha a teljes felgyógyulást a kereskedőkkel és a termelőkkel szembeni zéró toleranciát, illetve a megelőzést tűzik ki célként, mondta. Lezárult az a 2,9 millió eurós összköltségű LIFE projekt, amelynek keretében elkészült a Borsodkem ZRT és Kazincbarcika önkormányzatának közös éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálaton alapuló alkalmazkodási klímastratégiája, közölte a vállalat a táviratirodával. A Miskolci Egyetem koordinálásával megvalósult programban egyebek mellett létrejött egy módszertani útmutató és egy vízgazdálkodási modell is, ismertette a cég közleményében. Ennek célja a helyi szintű klímakockázatok mérséklése mellett az is, hogy példájukkal érdemben segítsék más önkormányzatok és helyi vállalatok közös klímaalkalmazkodási stratégiájának létrehozását. Kozinc-Barcika önkormányzata és a vegyipari vállalat a helyi intézkedések támogatására egy klíma alapot indított el, valamint elkezdték az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjainak beépítését a város és a vállalat érintett szabályozásaiba, működési gyakorlatába, tájékoztattak. Vasárnap a köd nagy része feloszlik, de kisebb körzetekben akár tartósabban is megmaradhat. Délnyugaton csökken a felhőzet, így az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. Naplementét követően egyre nagyobb területen romlanak a látási viszonyok. Csapadékra nem kell készülni. A változó irányú szél gyenge, mérsékelt marad. Kora délután jellemzően 7 és 12 fok közé melegszik fel a levegő. A tartósabban borult ködös tájakon jóval hidegebb lehet. Híreket hallottak.
Csak vonatozok haza Pestről, de nélküled olyan más. Csak a bánat alszik a vállamon, ez mind az én hibám. A szívem kitépted, odaadhatnád tiédet, de az sem pótol majd téged. Késő már, itt adtál, de az eszem még mindig rajtad jár, de az eszem még mindig rajtad jár, de régen túl késő már. Nem vagy más, csak hamis tükörkép, ahogy elsuhannak az őszi fák, már rég elengedtél. Tegnap még az agyad volt a számon, aztán törölted a számom, bennem megfakult a lélek, végre elfelejtenélek.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Török Zoltán, természetfilmes rendező operatőr. A Vadmagyarország és a Vadlovak Hortobágyi mese után most a harmadik egészestés filmjével találkozhat a magyar mozinéző, ez pedig a Változó vadon az én éjszakom. S hogy miért pont Skandinávia állat és növényvilága jön szembe a filmvásznon? Török Zoltán 15 éve él Svédországban családjával, mert hogy nagyon szereti annak a vidéknek a tágasságát, a klímáját, kerüli a sűrűn lakott helyeket, ezért jól érzi magát választott hazájában. Mesél arról is, hogy hogyan lett természetfilmes, mik a munkamódszerei és milyen filmeken dolgozik éppen. A legújabb filmed, Változó vadon az én éjszakom. Magyarországon ez a harmadik mozifilmed. Az első volt a Vad Magyarország, a második a Vadlovak, Hortobágyi mese, és ez a harmadik. És úgy végig gondoltam a címeidet, mindegyikben benne van az alapszó, hogy vad.
És mindig törekszem rá, hogy ne legyen benne, de valahogy mindig így alakul, nem sikerül elkerülni. Lehet, hogy ez tudat alatt van. Sőt, a lovas filmnél, direkt nem mondtam ki, hogy vadlovak, a lovas filmnél ez komoly problémát okozott, mert akkor már megfogadtam, hogy nem adok olyan filmcímet, amiben benne van a vad szó. De a vadlovakkal azért eléggé meg volt kötve a kezem, mégse adhattam azt a címet, hogy Abszsebaszki lovak, mert az egy kicsit nehéz lett volna. Elképzeltem, hogy a jegypénztárnál jönnek a családok, a Abszsebaszki lovakra kérek szépen egy jegyet, de valóban törekedtem, hogy ne legyen, de elkerülhetetlen lett.
Lehet, hogy egészen más témákat kéne választanod, és akkor arrébb tudnál menni ettől a vadságtól.
Hát az a probléma, hogy nem szeretnék, tehát marad ez a vad dolog, de legfeljebb akkor a címadás majd törekszem másra, biztos meg lesz rá az esély, de nem, hát ez az én műfajom. A vadonban vadállatokkal dolgozunk, tehát ettől nem szeretnék eltérni, sőt, hát ez az életem.
A Vad Magyarországot mikor forgattad?
2010, a vadlovak 2020, amikor elkészült, tehát egy évvel később mutatják be őket általában, ez pedig most mi van? 2024. A nyáron fejeztük be a magyar narrációt.
Viszont több éven át forgattad. Ez abból is látszik, beszélsz is róla, hogy a családod is benne van a filmben, és a lányok nőnek, aztán folyamatosan el is hagyják a ti közös túráitokat, családi túráitokat. Maradsz a feleségeddel a végén, és aztán nagyon sok helyzetben meg egyedül vagy. És közben évek telnek el, és hogy az évek eltelnek, az nem csak azon látszik, hogy a lányaitok megnőnek, és már kezdik a saját útjukat járni, hanem ahogy megváltozik a természet, ahogy változik a klíma, és azt hiszem ez egyik nagyon fontos szegmense ennek a filmnek, hogy nem csak a természet szépségét megmutatni, az éjszaknak a szépségét megmutatni a különféle évszakokban, hanem azt is, hogy mennyire felgyorsult az a folyamat, aminek részesei vagyunk itt Magyarországon is, hogy meg akarunk őrülni nyáron a 40 fokban, és minél éjszakabbra megyünk, annál intenzívebb ez a klímaváltozás. Tehát egyben egy ilyen tudományos ismeretteljesztő film is a tied, azon kívül, hogy a természeti szépségeket nézhetjük.
Ez így van, ez volt a cél, mert szerintem ma már nem lehet természetfilmet anélkül készíteni, hogy be nem mutassuk, hogy azért is semmi sem érintetlen, meg semmi sem tökéletes immár, hiszen nem csak a klímaváltozás, hanem mi emberek is nagyon komolyan pusztítjuk a körülöttünk lévő természetet. Sajnos, tehát itt a filmben is az erdőirtásokról is szó van, megmutatom, de nem akartam ilyen komor képet festeni, őszintén szóval nem is célom, meg nem is az én attitűdöm. Nem hibáztatok senkit, úgymond, hiszen úgy is tudjuk, hogy kik a hibások, ugye mi, tehát felesleges ezt állandóan az órunk alá dörgölni, én úgy vélem. Igazából én ezt csak bemutatom, hogy ez történik ilyen rövid időn belül is, csak mióta mi ott lakunk.
Ugye nem akarod megrémiszteni az embereket, tehát azt várod, hogy örüljünk annak, hogy egy szép természeti filmet látunk, olyannyira, hogy a korhatára a filmednek 6 év, ami azt jelenti, hogy igenis, várjátok a gyerekes családokat, és nagyon sok olyan eleme van ennek a filmnek, aranyos állatok, ilyen cukiságokat beleteszel a filmbe, mostában így szoktuk ezt mondani, és akkor mindenki érti. Megtalálod azokat az állatokat, amelyek ott élnek az északi vadonban, és őket filmezed, és közben azért elmondod, hogy sajnos egy csomó már nem tud létezni, kihalnak, és nem csak az állatoknak, a növényeknek is szűkül a spektruma, amik meg tudnak kapaszkodni azon a zord vidéken, ami Észak-Svédországot jelenti.
Ez egy elég finom határmezsgye, hogy az emberek azért, mikor természetfilmet néznek, egy ilyen menekülés is, hogy beleolvadni egy másik világba. Mi meg ugye szeretnénk megmutatni azt is, hogy baj van, meddig lehet elmenni, és én még a 6 évvel se értek egyet, egyébként ez most koncepció volt, hogy ebbe a filmben nem lesznek olyanok, mint a vadlovakba például, ahol elég keményen megmutattam ugye az árnyoldalát is a vadló létnek, és ebből volt itt komoly pszichológusi fórumokon is vita, hogy egy természetfilm milyen szerepet játszhat ebbe. Itt nem ez volt a cél, hogy a természet agresszivitását, brutalitását is belecsempészük, inkább azt, hogy ez hogy változik, és hogyha ezt cuki állatokon keresztül lehet elmondani a legjobban, akkor miért ne, hiszen azon keresztül lehet a legjobban megértetni.
Nehéz ezeket az állatokat ebben a formában megmutatni? Tehát az oké, hogy megjelennek előttünk az édes kicsi állatok, amint éppen ezt, meg azt, meg amazt csinálják, egy jó felépített dramaturgia alapján akár. Na de mennyi munkád van neked abban, hogy ezt így meg tudjad mutatni?
Ez egy csapatmunka nyilvánvalóan, tehát ezeket a képeket nem csak én csinálom. Ez nem úgy, hogy oda megyünk és leforgatjuk. Amit szeretnénk, ez nagyon hosszú előkészítést igényel. Tehát majdnem minden állat esetében egy több hónapos, sokszor fél éves, egy éves előkészítő munka előzi meg ezeknek a jeleneteknek a leforgatását, hiszen kell, hogy például a lesünket megszokják az állatok, akkor ezt kín hagyjuk fél évig, vagy oda kell szoktatni egy állatot, például a medvéket, akkor valakit meg kell kérni, hogy időnként rakjon ki nekik élelmet, mert különben a erdőbe össze-vissza bóklásznának, és nem tudjuk, hol forgassuk le őket, vagy az is, hogy egyáltalán felderítsük, hogy hol kell ezt leforgatni, például a kormorános jelenetnél, ahol a partot végighajóztuk többször, meg végigautóztuk nézni a távcsőbe, hogy hol kell fel a nap, mikor vadásznak a sasok.
Voltak-e extra nehézségeitek a forgatás során?
Persze, minden forgatás alatt van valami nehézség, ami nem sikerül. Ez esetben a rozsomák volt, ami nem nagyon úgy sikerült, ahogy akartuk, sokkal több felvételt szerettünk volna róla. Tehát a természet közbeszólt a kis kölyköket, amit szerettünk volna fölvenni, hogy életükben először kijönnek az üregből. Ez felfalta egy rivális hím, és ebből nem lett semmi. Ez nekünk kis nehézség, de a rozsomák nőstének valamivel nagyobb problémát jelentett.
Hányan forgattok?
Majdnem minden természetfilmes tábor, úgy hárman szoktunk lenni. Egy operatőr, egy rendező és egy asszisztens hangmérnök, de nálunk ezek a szerepek cserélődnek. Gyakorlatilag mindenkinek van beleszólása mindenbe, tehát én is forgatok, vagy a főoperatőr Jan Henriksson, ő is hozzátesz a történethez, elmondja a véleményét, tehát mi eléggé egy ilyen szűk stáb vagyunk, de rajtunk kívül jönnek egy csomó országból segíteni. Sokszor speciális felvételekhez megkérek valakit, hogy ő csinálja meg, mert nekünk túl sok idő lenne. Nincs meg hozzá se az időnk, se a megfelelő eszközünk, se a tudásunk.
Talán könnyebb a növényeket filmezni, bár nem tudom, de abszolút beszélsz arról, és ilyenkor mindig az óvó féltő hangodat érzem, csak úgy, mint az állatok pusztulásánál, hogy a növények, a fák, az egész vegetáció hogyan pusztul, és sokkal kevesebb faj van, tehát a diverzifikáció látszik megszűnni, eltűnnek bizonyos növények, fák, és így tovább. Eltűnik a jég, eltűnnek a gleccserek, nagyon érdekes, ahogy több évszakot megmutattok, és akkor rámutatsz arra, hogy igen, még tavaly a hóhatár itt volt, aztán beljebb, 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 és aztán egyre több a víz, egyre magasabb a vízhőmérséklet, tehát figyelni kéne.
Pontosan, tehát a növények is mutatják a változást, sőt, sokszor drámaibban, mint az állatok, csak ezt nagyon nehéz megmutatni, előadni. Tehát például egész világon ezek a erdőhatárok eltolódnak, ez különösen nagyon jól látható Skandináviában, hogy egyre magasabbra húzódnak az erdők, amire megránthatná a vállát az ember, hogy oké, akkor mi van? Semmi. De valóban van, mert eltűnnek azok a fehér kopárhegyek, amik fehérek, mert hó esik rájuk télen, és helyettük erdő lesz ott, ami sötét, ezért még jobban melegszik az egész bolygó. Tehát ez egy visszaható folyamat, vagy egy csomó erdőt megtámadnak olyan kártevők, amelyek korábban a hideg miatt nem tudtak ott lenni, és hihetetlen tarrágott erdők vannak, ahol kártevők, amik korábban ismeretlenek voltak, megeszik az erdőt gyakorlatilag.
Milyen nagy területen forgattatok, és hányszor mentetek oda-vissza leforgatni ezt az egész filmet, és hány éven keresztül forgattátok?
Ezt a filmet 2,5 éven át forgattuk. A koncepció először az volt, hogy csak egy kis részre koncentrálunk, hogy ne kelljen annyit autózni. Svédország déli része az közelebb van Magyarországhoz, alig 900 kilométer, mint a déli résztől az északig, ami majdnem 1600. Tehát 24 óra, amíg fölautózok az országból, itt meg 3 óra alatt gyakorlatilag már az ország túlsó felén vagyok az autópályán, és aztán azt vettük észre, hogy egyre több sztorit találtunk, és végül az egész országba forgatunk. Tehát a legdélibb résztől, a legdélebbi csücsöktől, a legészakibbig, és a tengertől egészen a hegyekig. Tehát észak-dél és kelet-nyugat irányba gyakorlatilag mindenhol. Igazából nincs olyan terület, ahol ne jártunk volna, minden élőhelye, tehát a tenger, az erdő, a magas hegyek, mindenhol voltunk, és hát rengeteg autózással jár ez nyilvánvalóan sajnos.
A természet ott relatíve még így is, hogy látjuk, hogy a klímaváltozás mit művel vele, eléggé érintetlen, tehát nem sok embert látunk ezen a vidéken, sokkal inkább az állatokat és a növényeket, és többször is mondott, hogy neked Svédország mennyire fontos, jó hely, és igazából nagyon szeretsz ott élni. Ezt változottan úgy így érzed?
Persze, egyszerűen imádok ott élni, de a természet azért messze nem érintetlen, tehát amit általában az emberek látnak, azok túlnyomó részt ültetvények, tehát ezek nem erdők, hanem ültetvények, csak úgy néz ki, mint egy erdő, mert hogy fenyőerdőből van, de ezek hasonlóak, mint az olajpálma ültetvények Borneón, csak itt lucfenyőket ültetnek, hogy kivágják őket. Tehát nagyon kevés igazi erdő maradt Skandináviában is. Tehát a természet érintetlennek tűnik, de nagyon nem az. Viszont valóban nagyon kevés ember van, hiszen Svédország népsűrűsége 26 ember per négyzetkilométer, Magyarország és 100. Tehát az úgy négyszer annyi, és nekem kell a tér, hogy ne találkozzak emberrel. Ez egy ilyen mentalitás. Tehát szeretem, hogyha autózok, nem 10 percenként futok egy faluba, hanem mondjuk 2 óránként, vagy hogyha kirándulok, nekem a tudat kell, ha kirándulok, hogy akár egy hétig menjek, és ne lássak embert, de ez nincs összefüggésben a természettel sajnos, mert mi emberek eléggé megtanultuk leigázni a természetet gépekkel, és tök mindegy, hogy hányan vagyunk.
Amit megmutatsz, az riasztó, de gondolom nem svéd specifikus. Tehát lehet, hogy még ott jobb is relatíve a helyzet, mint a világ sok-sok részén?
Attól függ, hogy milyen területet veszünk, mert nyilván például a Balti-tenger a világ egyik legszennyezettebb tengere, szinte egy halott tenger. Tehát nyilvánvalóan, ha azt veszük, akkor nagyon rossz a helyzet, de vannak olyan területek, ahol meg nagyon jó. Tehát általánosan nehéz megmondani, hogy a természet állapota milyen, de nyilván van az ország hatalmasságából adódik, hogy egy nagy országról van szó, azért valamilyen pozitívabb helyzetben van, meg talán a lakosság az elég fontosnak érzi ezt az ügyet.
hány évet telt már el a természetfilmezéssel? Magyarán mikor kezdted?
Én semmi más nem csináltam, egyszer volt egy fél éves kitérő, egy igazi munkahely, amikor hosszas felvétele után fölvettek, mondták, hogy ez lesz itt az íróasztal, és azonnal közöltem, hogy ez nem fog nekem menni, meggondoltam magam, de tényleg rengeteg jelentkezőből, ez városfejlesztéssel foglalkozó cég volt. Egy pár nap múlva rájöttek, hogy nem vagyok az emberük, és adtak nekem fotós munkát, és akkor azt csináltam ott egy fél évig, mai napig jóba vagyok velük egyébként, de nekik köszönhetem a tévés világba való bejutásom, mert akkor elég zárt világ volt ez a magyar televízió. Úgy kezdtem el ilyen kisi természeti anyagokat dolgozni a tévébe, de igazából én semmi más nem csináltam. Már 14-15 éves koromban csináltam kis anyagokat.
Hogy jött nálad ez az egészen kivételes természet szeretet, vagy érdeklődés, nyitottság?
Hát azt nem tudom. De hát nyilvánvalóan azért az segített, hogy egy olyan helyen laktam, igaz, hogy lakótelepen, ahol gyakorlatilag karnyújtásnyira volt az erdő, meg a mocsár, és akkor oda jártunk ki a barátaimmal, aztán már csak páran, végül meg úgy tűnik, én maradtam. Ők is járnak, de én ezt ilyen hivatásszerűen kezdtem el űzni. Nem tartom ezt az egészet olyan különlegesnek, teljesen őszintén szóval. Inkább az nyűgöz le, hogy az emberek ilyen rendszeresen beállnak egy helyre dolgozni. Az számomra elképesztő. De hát oké, nekem nincs szombaton, vasárnapon, nincsen nyaralásom, meg ilyenek, sose tudom, hogy nyaralok,
majd dolgozom. Mindig nyaralsz.
Jó, oké, de meg nincs semmi biztonsági háló gyakorlatilag, cég, vagy ilyesmi, de én ezt nem tartom, és nem is szeretem mondani, hogy jaj, ez ilyen különleges dolog, inkább egy ilyen fura életmód és kész, amit családa baromi nehéz összeegyeztetni, de én ezzel nem mindig kézzelábbal tiltakozom, hogy valami piedesztára emeljék a természetfilmeseket kvázi, mert van, aki ezt nagyon szeret, én rohadtul utálom őszintén, szóval nem, ez nem egy
már
különleges
a piedesztára emelést?
Igen, legyünk büszkék, hogy ez egy csapat munka, együtt tök jó dolgokat csinálunk, vagy csináltuk, és meg tudjuk mutatni az embereknek, de maga ez a munka szerintem egy végtelenül unalmas és hálátlan dolog, és aki ebbe belekóstol, vagy közelről látja a barátom, ők már nagyon is tudják.
Akkor miért csinálod, ha ennyire unalmas?
Másnak. Nekem nem unalmas, de másnak írtó unalmas. Most jöttünk vissza, a Vöröshátú erdei poszkot akartam leforgatni, hogy áfonyát teszik. Ez mindösszesen 8 órát kellett feküdni mozdulatlanul. 3 fok volt, egy polifomon feküdtünk, nem nagyon lehetett mozdulni, nem jött volna ki. Tudtuk, hogy benn van, ő aludt, vártunk, amíg fölébred, és éhes lesz. Na most, hogy mondd el valakinek, hogy jöjjön ki veled, mert forgatunk egy poszkot. Jaj, de jó, 5 perc, 10 perc, 1 óra, 2 óra, elmegy az egész nap. És még viszonylag szerencsések voltunk, mert ezt megcsináltuk egy nap alatt. Tehát én ott tökre élvezem ezt a szitút, de aki kijön, az megőrül. És még a pocok viszonylag aktív, de gondolom, hogy aligátorokat forgat az ember, akik 8-9 napig szó szerint nem csinálnak semmit, csak kb. Hetente egyszer esznek, és azt is el kell csípned, mert ilyen gyors, hogy pak és kész. Szóval ez másnak szerintem nagyon unalmas, és nagyon hálátlan, mert a sikerélmény faktor az elég csekély, tehát elég sűrűn nem jönnek össze a dolgok.
De akkor, amikor elgondolkodsz azon, hogy aligátorokat kéne filmezni, tudod, hogy ilyenek a milyenek, akkor miért őket választod?
Hát az aligátor az jött, mert hogy fölkértek egy filmre Floridába, és nyilvánvalóan az aligátor kikerülhetetlen volt, és aztán nagyon megszerettem azt az állatot, mert bennem is az a képzet élt, amit a kábelcsatornák szenzáció hajház filmjei sugaltak, és kiderült ebből, hát szinte semmi nem igaz. Még egyszer csak egy nagy egész estés filmet az aligátorról, mert nagyon érdekes viselkedés, és egy csomó olyan viselkedést leforgattam, azt azért mondom egyes szem első szemű, azt tényleg egyedül forgattam, melyik én mindig több beszámot használok a filmekkel kapcsolatban, mert erre nagyon ügyelek, hogy ezt többen csináljuk, amelyek nem voltak ismertek a kutatóknak sem. Én meg erről nem tudtam semmit, csak ültem nem is napokat, nem is heteket, nem is hónapokat, hanem éveket emellett a aligátor hölgy mellett, hercegnő, princesz néven szólítottuk a kollégával, aki megmutatta nekem, ő nem filmes, és olyan dolgokat is, amikből cikkeket írtak, tudományos cikkeket, szenzációba ment, hogy aktívan etetik a kicsinyeiket, amit odáig nem tudtak, de lefilmezte, hogy a lábával fölássa a rovarokat, és odahívja a kicsiket, az anya is arrébb megy, ezt nem tudták erről a hüllőfajról, akkor az, hogy az órán egy ilyen pálcát egyensúlyoz, ebben szerintem a kutatók túl sok mindent beleláttak, és még egy jó pár ilyen dolgot sikerült lefilmezni, ami nem volt ismert az aligátorokkal kapcsolatban, vagy ismert volt, de még soha senkinek nem sikerült lefilmezni. De hát ez több volt, mint a vadlovas az aligátorok mellett. A természetfilmezésben mindig van egy elég komoly kutatómunka, az szerintem ugyanolyan fontos, mint maga a filmezés, hogy tudjad, hogy mit akarsz leforgatni, és hol, és mikor, és hogyan. A vadlovak esetében se volt ez másképp, tehát egy évig tanulmányoztuk úgymond az állatokat, nem folyamatosan, egy párszor leutaztunk, egy csomó irodalmat elolvastunk, és akkor ez alapján épült föl ez a történet, ami azon alapul, amiket a tudományos kutatók megfigyeltek az állatok kapcsán, és ugye eléggé ismétli magát a természet, viselkedési minták ismétlődnek évszakonta, és akkor erre építve tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ez meg az fog történni, és ezt szeretnék leforgatni.
Úgy gondolom, hogy természetfilmesként valószínűleg jókor kell lenni jó helyen, tehát nagyon fontos, hogy éppen el tudsz-e kapni bizonyos pillanatokat, vagy hogy mennyi energiát teszel abba bele, hogy várjad azokat a pillanatokat, amiknek meg kell születniük ahhoz, hogy a film is megszülessen. Ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Pont erről beszéltem a kutatásról, tehát hogy tudjuk, hogy hol és mikor kell lenni, ez egy alapfontosságú, meg nyilvánvalóan a kutatók is segítségünkre vannak és szólnak, hogyha valami történik éppen. Ők adják meg azt az időintervallumot, például mikor ellennek a vadlovak a mi esetünkben. Aztán utána az ember elkezd várni, de igazából a nehéz dolog abba hagyni ezt, tehát hogy belásd, hogyha valami nem sikerül, hogy mennyi energiát tudsz beleölni, vagy hajlandó vagy, és ez a baj, hogy ez tényleg olyan, mint egy ilyen szerencsejáték feeling, bár én nem mondtam a szerencsejátékokat, tehát gondolom, hogy ilyen lehet, hogy az ember elkezd energiát beleölni, és akkor már minél többet raktál bele, annál nehezebb ott hagyni, hogy hűha, akkor hát ha összejön holnap, hát ha összejön, és nagyon nehéz ezt abba hagyni, mert tudod, hogy nagyon közel vagy a célhoz, de van, hogy be kell látni, hogy valami már nem jön össze, vagy nem működik, mert vagy az állatok, vagy az időjárás, vagy valami nagyon közbeszól. Tehát ez a trükkje, hogy nagyon sok időt kell a megfelelő időpontban kilenni. Egyébként volt példa erre is, meg arra is, tehát volt arra példa, hogy azt terveztem, mondjuk 2 hetet adok a delfines forgatásnak, egy delfines viselkedésnek, az 3 nap alatt meglett. Volt, hogy azt mondtam, például itt a filmben ez a barna réti héja a forgatás, gondolom 1-2 nap alatt meg lesz, ez hetekbe tellett, mire sikerült. Szóval ez kiszámíthatatlan, de valamikor meg abszolút nem sikerül valami.
Azt azért lehet tudni, hogy nagyon sokszor mondjuk így, hogy manipulálják a filmeket, még akár egy dokumentumfilmet is, ami nem állatokról szól, hanem emberekről szól, az is, hogyha megvan tervezve, akkor a dokumentumfilm szereplői, akik magukat alakítják, mégiscsak alakítanak bizonyos helyzeteket. Na most ez hogy néz ki a természetfilmnél? Azért arról lehet olvasni, hogy vannak manipulált jelenetek, tehát hogy valami megtörténjen, amit már annyira szeretnél megmutatni. Elfogy a türelem, elfogy az idő, elfogy a bármi, de meg kell lenni a filmnek. Ilyen esetben mit lehet csinálni? Mennyire nyúlsz ilyen eszközökhöz?
Én teljesen őszintén semennyire, mert nagyon utálom az ilyet, de főleg a magas költségvetésű filmek esetében a stáb nyilvánvalóan nagy nyomás alatt van, főleg, hogyha nincs elég idő, és muszáj valaminek elkészülni, mert nagyon sok pénzbe kerül, akkor elmennek állatkertbe, leforgatják, ez eléggé elő szokott fordulni. Én őszintén szóval nem csinálom meg azt a jelenetet, mert ezt akkor a kamunak érzem. Hála Istennek ez a műfaj elkezdett megtisztulni, én úgy látom, tehát hogy egyre kevesebb ilyen jelenet van. Valahogy azt gondolom, hogy a producerek is rájöttek, hogy a közönség ezt megérzi. Hogy mennyire nyúlunk, én sem ennyire, ahogy mondtam. Tehát a vadlovakat nem tudjuk répával vagy almával oda csalogatni, hogy lépjenek hát a kamera fölött, ezt ki kell várni. Apró trükköket nyilvánvalóan alkalmaz az ember, hogyha ismeri az állatok viselkedését, hogy csalja be a pókot, ami esetünkbe a bajukba, de ezek nem beavatkozások, és nekem az szokott a határ lenni, hogy az állatok viselkedését semmilyen szinten ne befolyásoljuk, mi, ők csinálják azt, amit csinálnak természetesen, és ha valami nekem nem sikerült teljesen, megvan a jelenet, valami szenzációs viselkedés, de érted, csak azt tudtam leforgatni, nem tudtam a részletekre ügyelni, mert annyira gyorsan zajlott, akkor lehet, hogy másnap, vagy valahova elmegyek egy másik állattal, mondjuk egy szemközeli képet megcsinálok, csak a drámai hatás kedvéért, de ezzel nem befolyásoltam semmit.
Merre jártál még, és mikről készítettél filmeket?
Én nem a sok helyre elutazós típus vagyok, tehát ebben a műfajban vannak olyanok, például a BBC, akik operatőri csapatokkal dolgoznak, akik gyakorlatilag havonta máshol dolgoznak, így a producer megmondja, Koti elmentek, mint tudom én, Tibetbe forgatni a tibeti rókát, rá fél év múlva, vagy pár hónap múlva már Antarktiszon forgatnak pingvineket, tehát ők nagyon sokat utaznak, és hát ők képeket gyártanak, eszméletlen jó operatőr, de csomó ilyen barátom van. Mi egy másik stílus képviselünk, hogy gyakorlatilag a bankoktól való tárgyalás, a hitelfelvétel a kamerára, attól kezdve a kutatásig, a forgatásig mindent egy nagyon kicsi csapat csinál, 3-4 fő, de mi egy témával nagyon sokat foglalkozunk, sokszor is költözöm, tehát Floridába is kiköltöztem a családommal a helyszínre, és akkor teljesen belemélyedek ebben. Aminek van előnye is, meg hátránya. Előnye nyilvánvalóan az, hogy évekig tudom, hogy mit fogok csinálni, ami ebben a szakmában azért elég fontos, nem olyan sűrűn fordul elő. Hátrány meg egy kicsit beleőrül az ember egy idő múlva, hogy még mindig ugyanazt, meg mindig ugyanazt, meg mindig ugyanazt az aligátor forgatott, de a végét teljesen átérzem, hogy ez egy saját, ami egy nagyon kis csapat produkciója. Tehát ez nem egy gyár, úgymond a mi stílusú.
Nem is volt arról szó, hogy esetleg bekapcsolódsz egy ilyen gyárba, mondjuk a BBC-hez, Sir Attenborough-hoz?
Hát náluk voltam szakmai gyakorlaton a Natural History Unit-ba, Bristolba, akkor határoztam el, hogy ez nem az én világom. Tehát úgy elképzelni, hogy egy szobában vannak a kutatók, gyakorlatilag semmi más nem csinálnak, csak olvasnak tudományos cikkeket, meg mindent az interneten, és ha találnak érdekes témákat, akkor írnak belőle egy kis kivonatot, odaadják a producereknek, és a producerek átnézik, kiválasztják, mi legyen, akkor valaki elutazik a helyszínre, lefixál mindent, összeszedik a csapatot. Tehát ez egy hatalmas gyár, mint jól olajozott fogaskerekekként működik. Hihetetlen jó produkciót csinálnak, és hihetetlen sok pénzből. 2003-ban itt forgatott Attenborough Magyarországon. Én akkor voltam náluk szakmai gyakorlaton, és akkor így adott volt, hogy kértek, hogy legyek én az egyik operatőr, Gyoma Endrődön forgattak, de akkor éppen belekezdtem egy izlandi filmbe, és az izlandi film producere azt mondta, hogy Zoltán, válasz, 2 hét BBC, 2 év Izland velünk. Ez így nem volt kérdés, hogy az Izland, mert az egy ilyen saját produkció volt, és akkor azt 2 évig forgattam Izlandon. A Jan Henrikssonnal már akkor is vele dolgoztam, és akkor elgondolkodom, mi lett volna, ha elmegyek oda, és akkor mit tudom én is, ilyen operatőri karriert futottam volna be.
Ebből jól meg tudsz élni? Mert ugye, hogyha most a BBC-t nézem, ott legalább lett volna egy biztos fizetés, biztos nem is a rossz fizetés. Ez meg nagyon bizonytalan, de a magad ura vagy.
Így van. Néha elvesztem az esztem, és túl sok pénzt költök a filmezésre, ahelyett, hogy már így megállt kéne parancsolni a dolgoknak, de főleg közép-európai viszonylatban ebből viszonylag jól meg lehet élni. Hiszen magas költségvetésű filmekről van szó, és évekig dolgozunk rajta. Nincs nekem luxus terepjárom, az biztos, egyszer megvádoltak ezt, de a Facebookon, és akkor bemutattam a 21 éves roncsukat, hogy inkább egy pár százezer forintos terepjárót veszek, mint ilyen csili-vili több milliósat, mert hogy azt is a filmezésre költjük az ott töltött napok számával. De nyilván akkor vágok bele egy filmbe, hogyha megvannak az anyagi fedezetei annak is, hogy én 2-3 évig fizetést tudok magamnak adni abból, meg a csapatomnak.
Nem Magyarországon élsz, hanem Svédországban. Miért gondoltad azt, hogy kiköltözöl? Jobbak ott a lehetőségek, hogy filmezzél?
Nem, Magyarországon sokkal jobbak a lehetőségek. Tehát itt sokkal könnyebben boldogulnék, világszinten is, mint Svédországban. Tehát itt van támogatási rendszer, világon máshol ilyen nincs, hogy ennyi pénzt osztanak ki közpénzből. Máshol piac van. És nyilvánvalóan a svéd árak és a magyar árak között elég drámai a különbség, és a svéd és a magyar munkaerő között is. Tehát az, hogy ott dolgoz, az többszörösbe kerül. Őszintén szóval Magyarországon sokkal, de sokkal jobban élnék és jobban boldogulnék. A svédország életnek az az oka, hogy azt szeretem, a kevés az ember körülöttem. És Svédország népsűrűsége csekély, és ez nekem nagyon jól bejön. Kizárólag ez. Én nem szeretem ezt a nyűsít, nekem túl sok ember van Közép-Európában, meghagyott a tenger, ott vannak a magas hegyek, a természet.
Érdekes, hogy azt a vidéket választottad, mert a klíma nem annyira jó.
Kinek mi a jó, én imádom a hideget. Meg a svéd, lehet, hogy svédnek születtem, csak itt Magyarországra, mert én nagyon megértem magam a svédekkel, és Svédország azért nem egy nagy magyar kivándorló ország, mert nem nagyon tudják értelmezni. Nekem olyan volt, mintha hazamentem volna az első pillanattól kezdve.
Családod is lelkes ettől a körülménytől, hogy kint éltek?
Hát imádják. Fura történet, mert én egy svéd cégnek kezdtem el dolgozni még a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, akik könyörögtek nekem, hogy költözzek is Svédországba. Mondom, nem, jó itt nekem Magyarországon. Tehát innét jártam föl Svédországba, de aztán a svéd cég megszűnt, elköltöztek Amerikába. Mondom, oké, akkor Magyarország, akkor dolgozok itt, de a párom, aki kutató, kapott egy kutatói állást Svédországba. És akkor kiköltöztünk oda, én meg akkor kezdtem el forgatni a Vad Magyarországot, tehát fordult az irány, akkor Stockholmból ingáztam Budapestre. Tehát Svédország és Magyarország viszont az nem múlt el, és a páromnak nagyon-nagyon megtetszett Svédország, és nőként és gyerekként ez egy fantasztikus ország. És innét kezdve nem volt kérdés, és hogy ott élünk.
Svédül beszéltek?
Nem. Nyelveket nem keverünk. Én vagyok az egyetlen nem két nyelvű a családban, mert a párom, ő meg Dél-Amerikában volt gyerek, és ő meg spanyolul beszél anyanyelvi szinten. A lányai még svéd-magyar, meg hát ugye az angol, mert amikor Amerikába költöztünk, akkor a kisebb gyakorlatilag ott tanult megbeszélni, a nagyobb meg ott kezdett iskolába járni. Tehát ők három nyelvűek gyakorlatilag, de a nyelveket nem keverjük, mert akkor abból őrület lesz.
Tehát magyarul beszélgetsz velük?
Igen, magyarul, és van még egy fantasztikus dolog Svédország, hogy a svéd állam azt támogatja, hogy megőrizzék a kultúrájukat az emberek, ezért van magyarovi, tehát úgy kell kezdeni, hogy a svéd állam biztosít arra hetente egy-két napot, és egy magyar anyanyelvű tanárt és óvónőt, hogy a magyar anyanyelvűekre oktassa, délutánonként, egy-két délután. De ez érvényes a portugálra, az arabra, a románra, a szlovákra, mindenre. Tehát ő, Szabó Magda Abigélt kapta olvasmánynak a svédországi magyar tanártól. Ezek ilyen kis csoportok, és akkor csütörtök délutánonként van a középiskolásoknak, heti kétszer van óvodásoknak, és ezt a svéd állam ingyen biztosítja, mert azt szeretnék, hogy ne veszítsék el a kultúrájukat, mert úgy vélik, hogy ebből a sokszínűségből elényük lesz.
Bizonyára sok olyan egyéb terület is van, amit tudnál sorolni, hogy mitől jó, mint Svédországban
de nem, én az árnyoldalait is látom, nem szeretek fekete-fehérre látni valamit, csak látom, hogy ez jó, ott máshol más, és érvényes a természet filmezése is, hogy van, ami itt jó, van, ami ott jó, tehát az élet szerintem nem fekete-fehér, hanem árnyalatai vannak.
Akkor lehet, hogy ez nem is egy ilyen végleges döntés, hogy ott fogtok élni.
Szerintem semmi nem végleges, őszintén szóval.
Tehát bármi lehet.
Bármi, de most nagyon jól érezzük ott magunkat, de érted, én itt is jól érzem magam őszintén szóval. Tehát a bolygón bárhol, csak ne legyen túl sok ember.
Ezért is szerezte a természetben menni, mert akkor talán kevesebb ember van. De ember az mindig van, ugye?
Tehát ember az mindig van.
Akkor is, ha a film nem mutatja.
Igen, mindenhol ott vagyunk most már. Szibériában is, bárhol.
Ezt egy rossz tendenciának látod? Egy veszélyes tendenciának? A bolygó életét nézve?
Persze, abszolút. Az emberek nem szeretnek róla beszélni, meg tabu, de én ezt láttam a természetben sokszor. Most már ugye a emberiség is kap egy kis ízelítőt belőle, hogyha túlnő egy populáció, akkor láttam összeomlani a populációkat minden állatfajnál, ahol túlszaporodik. Szerintem egyszerűen túl sok az ember, és azért nehéz ezt látni, mert ez exponenciálisan nő, és ami benne vagy, azt nem érzékelt, hogy ez már a jövő is. 10 milliárdal leszünk pillanatokon, vagy most 8 milliárdal leszünk, és elképesztő. Ez minden problémának az oka, kicsi sokan vagyunk, és a bolygó meg nem lett nagyobb. és ez már érinti a természetfilmezést is, mert hogy a természet megpusztul emiatt.
Látod, amikor filmezel, hogy mennyire ott van mindenhol az embernek a nyoma, még a legtisztább területeken
is? Hát mondok egy példát, ami engem megdöbbentett, a vadlovak kapcsán ellátogattunk a családdal a Mongóliába, béreltünk egy terepjárót be a Góbiba, és a Góbiba is mindenhol nejlonzacskókat görget a szél. És közel is távol, sehol senki, de ezek a belső ázsiai száraz szelek, ezek mindenhol elviszik a szemetet. Az óceánokon összeszedik, mert vannak már ilyen kezdeményezések, mindenki hall róluk, ezeket a szemétszigeteket. Ki fogja ezt a sztyeppéken széthordott szemetet valaha összeszedni? De bárhova mész, mindenhol ott az ember nyoma.
El tudod képzelni, hogy újra nekifutsz például majd egy svédországi filmnek néhány év múlva megmutatni a különbségeket a mai állapotokhoz képest?
Nagyon is, mint ahogy el tudom képzelni, hogy egy magyar filmnek nekifutok hasonló tematikával vagy témával, mint korábban. Igazából ez attól függ, hogy nyilván van egy ilyen pénzügyi oldala is, hogy mire sikerül pénzt szerezni finanszírozókat, de nagyon is terve van véve ilyen is.
Vagy te annyira megszállod, hogy mindig foglalkoztatnak téged az újabb és újabb munkák, na éppen most mind dolgozol, és mit fogunk látni legközelebb?
Van magyar téma, a Kiskunságról szeretnék forgatni, a homokhátságról.
A vadhomokhátságról.
Nem, annak van, nem ez lenne a címe, de majd meglátjuk. Akkor a svéd erdőkről, amit érintünk ebbe a filmbe, van egy floridai témám is, meg van egy afrikai témám is, de mindegyik ilyen pozitív jellegű természetvédelmi szempontból.
Floridában mi a téma?
Floridában volt a világ legnagyobb helyreállítási programja, mert nagyon tönkre vágták Floridát, mint Magyarországon szétcsatolták, tornáztak mindent, és rájöttek, hogy ez nagyon rossz, és ami még Trump és Biden is egyetértette, az az,
az, hogy ezt meg kell menteni, és több 10 milliárd dollárt öltek egy ilyen nagy helyreállítási projektbe, ami 30 éven át tartott, míg Clinton alatt kezdődött, és most lesz vége, és az élővilág olyan gyorsan jön vissza, amire senki nem számított.
Floridát nagyon sújtják a természeti katasztrófák. Minden évben jön egy óriási hurikán, és iszonyatos pusztítások vannak. Ezzel tudnak valamit ott kezdeni? Ezt meg akarjátok mutatni?
Hát épp ez az, hogy ez mekkora irónia, hogy beleölnek ekkora munkát, pénzt, energiát, aztán lehet, hogy a semmiért, mert a tenger ott elég komolyan jön föl, és a hurikánok egyre többször sújtják ezt a területet, szóval pontosan a film egyik csúcspontja lenne, hogy akkor ez van.
Az afrikai probléma is érdekelne, hogy nyilván egészen más típusú probléma van. Persze attól is függ, hogy Afrika melyik részére mentek.
Ez egy történet Mozambikba, Kelet-Afrikába, amit ugye háború sújtott, és az élővilágát teljesen lenullázta ez a polgárháború, ami évtizedekig tartott, és akkor ott nagy nemzeti összefogással és amerikai milliárdosok részvételével elhatározta az ország, hogy akkor ezt így rakjuk rendbe, és ott is hihetetlen, hogy a helyi lakosság bevonásával milyen gyorsan jön vissza az élővilág, de ebben vannak traumatizált elefántok, akik még emlékeznek a háborúra, vagy oroszlánok, akiket más országokból hoznak oda, mert hogy Mozambikban már nem voltak. De ez is nagyon szép történet.
És akkor azt mondd el, hogy Kiskunság, mert azért magyarokat mégiscsak ez fogja legjobban érinteni, vagy lehet, hogy érdekelni is, nem tudom, érinteni mindenképpen, hogy itt mi az, amire fókuszálni kell a Kiskunságon?
Az ottani barátaim állandóan mondják, hogy milyen hihetetlenül gyorsan változik itt is a természet, mennyire gyors az elsivatagosodás, de ez teljesen köztudott, hiszen láttam ilyen fotósorozatokat is, hogy az elmúlt évtizedekben hogy alakult át az a táj. Köztudott, hogy ezek a kiskunsági tavakon még halászok voltak 20-30 évvel ezelőtt, ott állnak a halászkonyhók, tó meg már sehol. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor nem lesz semmi, hanem másfajta állatvilág veszi ezeket az élőhelyeket birtokba, és ez szerintem tök izgalmas, meg az is, hogy a helyi emberek ezt hogy élik meg.
Ez a sivatagosodás, amiről beszélsz, ez valószínűleg egyre nagyobb méreteket fog ölteni. Lehet, hogy föl kell majd költözni abban nem túl sok hegységbe, ami van Magyarországon, azok se túl magasak, de minden esetre mondjuk élhetőbb lesz a klíma egy picit ott, aztán lehet, hogy még északabbra, és akkor egyszer csak Svédország lesz a legvágyottabb hely, meg Norvégia a világon.
Ez pontosan így van, én ennek a folyamatnak már az elején járok, de valóban hát a klímaváltozás, ha lehet ilyet mondani, nyertesei közé az és Skandinávia tartozik. Tényleg Budapest lassan olyan klímájú lesz, mint Barcelona volt nemrégiben, Stockholm meg olyan, mint Budapest. Szóval ezt szokták így általában mondani, hogy ez a tendencia, ami már tetten érhető. Gyakorlatilag, ahol én lakom, ott olyan telek vannak, mint amikor én gyerek voltam a 80-as évek végén.
Nagyon komplex az, hogy te természetfilmeket készítesz, mert mindenféle probléma benne van az összes filmedben. Aki egy kicsit úgy átgondolja, hogy tulajdonképpen tényleg hol élünk, miben élünk.
Igen, hát ez a célom, hogy ezt a komplexitást megmutassam, és ne csak azt a gyönyörű természetet, amit az emberek látni szeretnének, de már nincs itt velünk.
A mai kávéház vendége Török Zoltán, természetfilmes rendező, operatőr volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 95,1,